Következő előadónk Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán doktorált liturgia történetből. Rómában a Szent Anselm Egyetemen liturgikából szerzett szaklicenciát. Az Esztergomi Hittudományi Főiskolán liturgikát és metodológiát, az állandó diakónus képzésben liturgikát és homiletikát tanít. 2009-től felnőtt képzési rendszerben egyházi munkatárs képzésben liturgikus munkatársakat, irodavezetőket, plébánosokat képez. Templomigazgató, óbudai esperes, a Kanter Károly Felnőtt Képzési Intézet igazgatója. Felkérem dr. Füzes Ádám templomigazgatót, hogy tartsa meg előadását az alábbi témákban. Áldoztatás és áldoztatók, nagy létszámú hívek áldoztatása, elvek, nehézségek, megoldások, az Eucharisztiához kapcsolódó egyéb rendezvények, szabadtéri szentmiség, áldoztatók képzése.
Akkor, amikor az áldoztatásról beszélünk, akkor valami nagyon egyszerű dologról beszélünk. Képzek áldoztatókat, és kérdezte itt a ruhatárban Gábor Miklós tőlem, hogy azt fogom mondani, amit nekik is tanítottam, mondom, hát nyilván mindig ugyanezt mondom, ez már csak egy ilyen szakma, a tanárság is, meg a papság is. És valóban, amikor eljönnek a liturgikus munkatársak a plébániákról, hogy áldoztatási engedélyt, liturgikus munkatárs igazolványt kapjanak a főpásztortól, akkor általában bennük az a kérdés, hogy azt, hogy Krisztus teste, amen, ezt most mit fogunk ezen ragozni két estén keresztül, és amikor vége van, akkor mondják, hogy miért ilyen rövid volt, és hogy miért csak 5 év múlva lesz legközelebb továbbképzés. És most itt nem a képzéseinkről, mert adunk kávét, meg minden ilyesmit. Nem is ezért akarnak visszajönni, meg remek emberek jönnek össze, akkor eleve már jól érzik magukat, tehát könnyű dolgom van, hanem csak azt szeretném, hogy itt valami nagyon egyszerű dologról van szó, a nagy része a elég alacsony labda, amik itt előjöttek, hogy hát mire kell figyelni, sok áldozó, vagy legyen sok ostya, meg hogy figyeljünk, hanem mégis valami lényegi dologról szeretnék önöknek beszélni, egy kicsikét magáról a lényegről így is mondhatnánk. Alapvetően nézzük magát az áldozást, hogy mi is az áldozás, ugye. Magyarul picit furcsa a név, vagy mindenképpen az egyik szeletére utal arra, hogy az áldozatban részesülünk valamilyen módon. Krisztusnak a kereszten megvalósult és a szentmisében újra jelenvalóvá vált áldozatába kapcsol be ez a dolog. A kommunió szó valami többet jelent. Kommunió szó bírja a jelent egyrészt az, hogy akkor jön létre kommunió, hogyha valami találkozás létrejön. Erről majd lesz egy külön kis rész, hogy hogyan élek meg a találkozás az áldozásban. Mert hogy ott azzal tudunk kommunikálni, és hogy hadd térjek át erre a jelentés bokorra, itt a kommunikálásra, hogy ott tudok kommunikálni, akivel valamilyen módon összetalálkozom. Lehet, hogy csak egy telefonon fogok vele kommunikálni, de legalább akkor a telefonnak a hullámain keresztül össze tudunk találkozni egymással. Már is látjuk, hogy nagy ellensége a kommuniónak a találkozástalanság. Aztán a kommuniónak a célja az, hogy valamit egyesítsünk, például eszmecserét folytassuk. Tehát ami az én fejemben van, meg ami a te fejedben van, ezt a kettőt valahol összeközelítsük egymással. Azzal, hogy találkozunk, és valami egységbe bevonjuk, ez a mi közös párbeszédünk lesz, ha csak egy egyszerű kommunikáció, hiszen maga a kommunikáció egyébként ezt jelenti, a közössé tevésen dolgozom abban, hogy valami egység jöjjön létre. És nyilván rögtön itt annyi tudós ember ül velem szembe, hogy rögtön már arra gondolunk, hogy hát ezt tanultuk filozófiából is, hogy ugye ez az egyik legfontosabb rész a személynek, hogy ugye inkommunikábil, hogy teljesen nem kifejezhető, de rögtön benne is van, ha nem negatívan fogalmazok meg, a személy az, aki egy másik személlyel kapcsolatba kerülve próbálja kifejezni magát. Ugye egy kő nem akarja kifejezni magát, engedi, hogy megismerjem a magam analitikus módszereivel. A személyek nem szeretik annyira, ha analizáljuk őket, sokkal jobban szeretik, hogyha kommunikálhatják magukat, és mégis ugyanolyan valósan, sőt jobban megismerünk egy másik szemét, mint egy követ. A még rázósabb talán az egyesülni szó. A kommunikációnak a célja az, hogy valamiféle egyesülés jöjjön létre. És most itt nem a pártokra gondolok, de például gondolok arra a fajta egységre, ami a házasságban létrejön. hogy azt mondjuk, hogy a kommunikációnak az eredménye, jó kommunikációnak a házasság, akkor ki tudom magamat fejezni, és talán a Földön, ha szerencsénk van, vagy jól házasodunk, és ezt jól gondozunk utána, a legfontosabb és legminőségibb hely, ahol ki tudom magamat fejezni, mert teljes egészében befogadva vagyok, az egy elkötelezett és tartós kapcsolat, amit nevezünk mondjuk a mi szaknyelvünkön szentségi házasságnak. Az egyesülés célja a kommunió. A kommunió nem az a cél, hogy egy picit tudjunk egymásról, egy picit integessünk egymásnak, hanem hogy egészen mély egység jöjjön létre a kommuniónak a gyümölcseként. Aztán olyan értelemben is mondjuk a kommuniót, mint részesedés, hogy akkor tudunk egymásnak az életéből részesülni, hogyha valamiféle életegység jön létre közöttünk. És mindez jelenti ezt a kommunikálni szót. Ha egy picit dinamikájában megnézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy hogyan is jön létre ez a találkozás, akkor a találkozás az egyik pontja, fontos dolog, azt mondjuk, hogy hát nyilvánvalóan az áldozásban, a kommunióban Krisztus testével és vérével találkozunk. Hát azt gondolom, ezt itt nem is kell bizonygatnunk. A másik fontos, hogy hogyan találkozik vele. Itt a sorrend igazából mindegy, csak így sikerült összerakni ezeket a labdákat. Hogy hát a Krisztus testével és vérével találkozik az áldozó. Nevezzük így a kommunikántét, vagy az áldozó oda megy, és létrejön itt egyfajta találkozás. Nyilván ez a találkozás már, látjuk, hogy már nagyon sokrétű, hiszen ez a találkozás, ez egy fizikai találkozás, és ne becsüljük le az egyesülésnek az étkezés útján történő kivitelezését. Ugye úgy szeretlek, majd megeszlek, és vagy ha belegondolunk abba, hogy a különböző rítusokba és különböző vallástörténetek hány helyen gondoljuk azt, hogy azt, akit megeszünk, annak az ereje valamilyen módon az minket fog építeni, és ezért érdemes megennünk egymást. De ez nem a mi vallásunkban van, csak van. De egyébként meg tényleg, mert hát akárhogy is nézem, ugye a Krisztussal, a szent áldozásban, a nyelvemmel, ami már az emésztő szervemnek ugye ott az eleje, és aztán az evésző szervrendszerében keresztül találkozom. És nem azért, mert ilyen gonosz vagyok, mert Jézus így adta magát a kenyérben és a borban, és azt mondja, hogy vegyétek és egyétek, és igyatok belőle. Tehát itt egy fizikai találkozás, de azt mondhatjuk, hogy ha ez csak fizikai találkozás, nem sokra megyünk vele. Ugye, hogyha most itt reggelire adtak volna nekünk egy kis kerek ostját, akkor azt mondtuk volna, ezért ez nem éri meg így reggelire. Mert a hitben történik meg ez a találkozás még fontosabb módon, hiszen Krisztus testével és vérével találkozunk. Az áldozók aztán egységbe tömörülve, azok, akik ugyanabból a kenyérből és ugyanabból a borból részesednek, létrehozzák az egyházat. Szent Pál apostol első korintusi levélben mondja, hogy az egy kehelyből való részesülés, az egy kenyérből való részesülés ugyanabból a Krisztusból részesültök. Azt mondja ott a korintusiaknak, hogy ti, mert ott így külön uzsonáztak, és mondta, hogy hát sokkal fontosabb az egység, mint hogy mindenki olyan kaját enyen, amit éppen ő hozott, és éppen ő szeretne enni. Az egy kenyérség és az egy kehelyből való, ez hozza létre az egyházat. Mondhatnánk azt is, hogy az egyház az a üdvösségnek az a szentsége, ahol mindnyájan ugyanabból a kenyérből részesedünk, vasárnapról vasárnapra, és ez tesz bennünket egyé. Majd még szó lesz az eukarisztiának az egyétevő, egyházzá tevő részéről is. Aztán a következő kérdés, ugye, hogy a kenyér és a bor, az egyház az nem csak egy üdvösségtörténeti valóság, az egyház egy nagyon fizikai valóság, és mi is itt teljesen fizikailag ülünk. Itt a Szent Adalbert központ fűt meg, légkondicionál meg, világít nekünk, tehát hogy az egyház egy nagyon is fizikai valóság bír lenni, jól lehet, hogy a mennyei küldetése van is. Ebben a fizikai valóságban az egyházban megjelenik a munkánknak a gyümölcse. Mindaz az életünknek az áldozata, hiszen a kenyér és a bor, ami ugye a felajánlási imádságban mondja a pap, hogy ez a föld termése, Isten teremtő és gondviselő munkájának a gyümölcse, vagy nem is munkának, nem, tevékenységének a gyümölcse, meg a mi munkánk, ahogy mi azt megkapáltuk, megszántottuk, megtörtük, meg minden más megcsináltunk vele. És tulajdonképpen ugye az eukarisztia kenyere és bora nem valamilyen, hanem az, amit az egyház, egyébként a Krisztus testéből és véréből rendszeresen részesülők, egyháztagoknak a munkájának a gyümölcse van ott. Nagyon izgalmas találkozás lesz ez az egyházzal, aki ezt nyújtja. És aztán pedig az egyház nyújtja még nekünk nem csak kenyeret és bort, hanem a papot is, akit kifejezetten avval bíz meg, hogy az eukarisztiának ezt a kenyerét és borát, ezt Krisztus testévé és vérévé tegye. Nem szeretem, hogy az átváltoztatás szót, mert sokkal inkább, hogy akkor már átlényegítés, hiszen nem a színe változik meg, a színek alatt itt a kenyeret és a bort. Arra gondolok, ugye, pedig jó lenne néha, hogyha a bor egy kicsit jobb lenne a mise végére, de azért általában ugyanolyan savanyú marad, mint amilyen volt, ha savanyú volt az elején. Tehát nem a jellege változik meg, hanem a lényege cserélődik ki a papnak a szolgálata által. Izgalmas kapcsolatok, találkozások jönnek létre, a kenyér és a bor Krisztus testével és vérével találkozik, és ezért tiszteljük mi ezt a találkozásnak a helyét. Az oltárt, ahol létrejön ez a találkozás, ahol egyszer csak ez a két lényeg, ez ott megjelenik egy testiségben, mint ugyanabban az ostyában és ugyanabban a borban, létrejön ez a találkozás, és ez a misének a legfontosabb misztériuma, vagyis valami olyan csodája, olyan titka, amit mi nem fér bele a kis fejünkbe. Aztán Krisztus teste és vére, és az egyház, Jézus az utolsó vacsorán az apostolokra bízza az ő testének és a vérének a misztériumát. És azt gondolom, hogy a miséző pap számára, de mindazok számára, akik az eukarisztiának a gondozásában valamilyen módon részt vesznek, akár csak abban, hogy a korporálét mossák és vasalják, vagy a templomot takarítják, hát még azok, akik az eukarisztiának a rendkívüli kiszolgáltatójaként az áldoztatásra kapnak megbízást, hogy ugye a kenyér és borban nagyon gyámoltalanul van jelen Isten. Nem villámokkal, és nem a minden hatóságát fitoktatva, hanem a kezünkre adottságát megmutatva. És hogy rajtunk múlik az egyháznak a tagjain, hogy ezzel mit csinálunk ezzel a kenyérrel és borral, hogy a féltő szeretettel vesszük körül, ahogy mondja II. János Pál pápa, a Ecclesiae Eucharistiában, hogy ezzel a féltő tisztelettel vesszük körül az eukarisztiát, pont a maga gyámoltalansága miatt van rábízva, hogy az egyházra ez a találkozás testtel, vérrel, kenyérrel, borral. Aztán az egyház és a papnak a kapcsolata, újra-újra ez a küldésnek a kapcsolata, hogy az ordináció ezt jelenti, arra rendeli, és azzal bízza meg az egyház, a papot. És ezért fontos az egyháznak és a mint általános misztériumnak és a papnak az egysége, hogy megmaradjon. Tudjuk, hogy ez a katolikus egyház teljes egységében jön létre az eukarisztia, úgy, ahogy ezt mi szeretjük. Aztán a pap és az áldozó között is létrejön egy kapcsolat. Ugye ez nem, jó esetben nem annyira domináns, ugye, hogyha nem kifejezetten valami nagyon negatív. Tehát mit tudom én, nagyon koszos a keze az áldoztatónak, vagy bármás, tehát azt szoktam mondani, hogy az áldoztató egy olyan eszköz ott abban a pillanatban az áldozás, hogy legfontosabb, hogy ne hagyjon semmilyen nyomot az áldozóban, tehát az se jó, ha túl illatos, az se jó, nagyon büdös, az se jó, hogyha nagyon gépies termsz, és az se jó, hogyha szemezik az áldozóval, és ő próbálja mosolytottan magának begyűjteni, amikor az nem ő van ott a vizuális középpontban sem. De mégis a pap és az áldozó között létrejön egy kapcsolat, főleg, hogyha nem csak áldoztató, hanem magának a szentmisének a bemutatója ez a pap. Ez egy külön előadás megérdemlen, hogy mi papok, vagy általában a pap személy az hogyan lesz ennek a találkozásnak a segítője, modern szóval facilitátora, vagy hogyan lesz az akadálya ennek a találkozásnak egészen objektív módon. Nézzük gyorsan az áldozásnak a mozzanatait. Áldozásnak a kezdete a mi atyánk. Már a 4. századtól a keleti egyházban így kezdődik az áldozásnak a szertartása. Nálunk aztán Szent Ambrus a mindennapi kenyérről, amikor magyarázza a mi atyánkot, már a mindennapi kenyeret úgy magyarázza, mint az eukarisztiát, amit újra és újra magunkhoz veszünk. Szerintem most nem minden nap, de hogy ez a rendszeresség, amivel rendszeresen élünk. Hiszen, ahogy az egyházatyák mondják, a halandóságunkban, az orvosságunk, hogy halhatatlanná váljunk, vagy a mindenféle bűnnek és mindenféle bajnak a gyógyító orvosság az eukarisztia. Aztán Szent Ágoston az első nyugati egyházatja, ahol nyoma van annak, hogy a mi atyánkkal kezdődik az áldozási szertartás a nyugati egyházban. És azt mondja ott, hogy ilyenkor mindenki kibékül egymással, tehát hogy ne vigy minket a kísértésen, akkor ott a mellüket verik, és egy igazából az áldozásra fölkészülő bűnbánati aktussá válik a mi atyánk, és utána pedig az egymás felé forduló bűnbánat, a kiengesztelődés egymásra, tehát Szent Ágostonnál már megtaláljuk ezt a részt. Aztán ugye ez vált át, vagy ez megy tovább, ez a fajta bűnbánat felkészülés a békerítusába. A békerítus magába foglalja, az embolizmus után átmegy ebbe a békébe. Ugye érdekesség, hogy Ferenc pápa is felvetette ezt valamikor, hogy érdemes megvizsgálni, hogy alapvetően ez a békerítus, ez nem a mise elején legyen-e, ambrózián rítusa például, hogy ott van. A római sajátosság ez, hogy mi nem általában az egész mise előtt kezdünk el egymással kibékülni, a misének az elején az Istennel való kiengesztelődést tartjuk a fontosnak, hogy valóban minden úgy tudjunk odaállni Isten elé, üres kézzel és befogadásra, tanításra, megajándékozásra alkalmasan. És itt talán a Szent Ágostoni hagyomány továbbvíve azt mondjuk, hogy miután rádöbbentünk arra, hogy az Istentől annak a mértékében kérjük a megbocsátást, ahogyan mi is képesek vagyunk megbocsájtani meg másoknak, elengedni az adósságait, mint a bibliai történetében, Jézusnak példabeszédben, elengedni az adósságokat, úgy akkor eszünkbe is jut odafordulni legalább egymáshoz, és azt mondani, hogy bocsi. A Tertullianus pedig azt mondja, hogy ez a békecsók nem más, mint az eddig elmondott imádságokra nyomott pecsét. Nagyon izgalmas kérdés, ugye újra és újra előkerül, hogy a felebaráti szeretet, az egymás iránt gyakorolt szeretet, az tulajdonképpen egyfajta pecsétje az Isten felé való teológiailag teljesen korrekt szeretetünknek. És hogy hitelesítő pecsétje ez, még hogyha nem is örülünk ennek mindig. Tehát, ahogy a Isten Atya is mondta itt előttem, hogy nem a bármennyi elmondott és bármilyen szépen elmondott imádság, hanem ez lesz a hitelesítő pecsét. Az imádságok azok az eszközei annak, hogy Isten felé kinyissuk a szívünket és egységbe kerüljünk, kommunióba kerüljünk. A hitelesítő pecsétje az az, ahogyan ki tudunk egymással békülni, ahogy segíteni tudjuk egymást a nehézségeinkbe. Aztán vannak ugye áldozati elemek, és itt visszatér, ahogy mi áldozásnak mondjuk, látjuk, ez igazából csak egyik része, hogy az áldozatban való részesedés. Tudjuk, vallás történetileg, ez megint egy ismert elem, van maga ugye az áldozatnak ugye az immoláció része, amikor meggyilkoljuk az áldozati állatot. Ez számunkra az immoláció, ugye ez egyszer történik meg Krisztusnak a kereszt áldozatával. Aztán van a másik része, az obláció, amikor felajánljuk ezt az áldozatot az Isteneknek, hát mi ugye magának, az mennyei atyának. Az eukarisztikus imádság, ez az obláció, amikor ott állunk, és azt mondjuk, hogy felajánljuk neked Krisztus testét és vérét. Ez amink van, de ez a legtöbbünk, amink van, és ezért ezzel állunk itt a kezedben. És még azt is mondjuk, ugye, vallástörténetek, hogy valóban a mi bűneink azok, amik miatt itt kell állnunk ezzel az áldozati adománnyal a kezünkben. Mert a mi bűneink azok, az egész emberiségnek a bűne, és nem éppen Jézusnak a kizárólagos kortársainak, hogy ide jutottunk. Erben az áldozatban pedig a harmadik része, ugye az immoláció, meg az obláció után pedig maga a találkozás, kommunió, amikor részesedünk is ebből az áldozatból, felajánljuk Istennek, de az Istenek ugye, hát ezzel nem az áldozatnak a fizikai részével sosem kezdtek semmit sem, még a bálványok se ették meg rendesen sose az odarakott ételeket, csak le kellett cserélni. De mi pedig, hanem az áldozati lakoma, amikor ebből, amit Istennek áldoztunk és felálltunk, valami részét pedig ugye magunkhoz vesszük, pont a kommunió, az egyesülésnek, hogy szeretnénk ennek az áldozatnak az erejéből részesedni. És ez történik meg. És ennek egyik jele a kenyérnek a megtörése, ott van a praktikus része, hiszen itt a szétosztáshoz megfelelő módon előkészítjük a kenyeret, hiszen nem ott törögetjük. Ilyenkor hozzuk oda jó esetben a tabernákulumból a cibóriumot, és hogy legyen most már minden ott, minden kész az áldoztatáshoz. De a megtörésben azért ott van ez a kereszthalálnak is kicsit a gondolata, hogy végül is ugye megtöretik értünk, már mint kenyérként, de megöletett értünk a kereszten. És az egyesítés pedig nagyon izgalmas mozzanat, ami egyrészt áldozati. Jelzem azt, hogy ahogy a kenyér és a bor külön van, meghalt Krisztus jelképezi az ő által, ő és őben ott áll a pap kezében a testtel és a vérrel. Ugye az Ószövetségben és az áldozati állat vérét kiontják, és azt külön kezelik, öntik ide-oda. Ezt nem részletezném. A vér nélküli hússal pedig megint égetik, megeszik, stb. Tehát amikor fölálljunk, akkor a megölt Krisztust tartjuk a kezünkben, mutatván azt, hogy bizony meghalt értünk a kereszten, ő válta, ő vele és ő benne. Itt pedig újra egyesítjük, jelezve azt, hogy igazából mi a feltámadt Jézusnak az erejével szeretnénk most töltekezni. Nem egyszerűen egy szerencsétlen áldozat, hogy hát így jár, hanem összerakjuk újra szinte is, és utána majd ez nagyon fontos lesz, hogy tovább vezessen bennünket a következő mozzanathoz, hogy tudjuk azt, hogy az áldozásban nem az utolsó vacsorán, nem is a kereszt alatt állunk, hanem már pünkös után vagyunk mindezzel a misztériummal, az üdvösségnek a megváltás misztériumnak az egészével állunk itt, és ezt is jelzi. Ugyanakkor érdekes szimmisztió, emlékszünk itt, és sok tudós ember rögtön eszébe jut, hogy a liturgia aranykorában ez a immixtió, ez kétfajta egységet is létrehozott, vagy azt mondhatnám, hogy háromfajtát is. Az egyiket, hogy az eddig elrakott eukarisztiából beleejtettek egy darabot. Jelezve azt, hogy nincsen naponta külön eukarisztia, egy eukarisztia jön az egyháznak, amit nap mint nap megújít. És ezért fontos volt számukra, hogy egyrészt már egyébként a pápai misén 5.-6. században tudjuk, hogy behozták a sekrestjéből az őrzött oltári szentséget a felajánlási körmenetben, és nyilván külön kezelték, és nem konszekrálták újra, de hogy számukra ez az egység, ez az időbeli egység fontos volt. Másrészt pedig a pápának a miséjéről a plébánia templomokra küldött egy-egy kis darabkát, és ezt a darabkát ejtették be, amit az akolitosok vittek oda, ejtette be jelezve azt, hogy Rómában egy eukarisztia van, csak sok helyen ünneplik, mert praktikusan a nő a város, és nem elég egy darab pápai mise, hanem kell róla sokféle mise. De az egységnek is lesz a jele ez, amit az egy áldozatban való részesülés hoz létre, ez a kommunió, amiről beszéltünk már. És végül, ami nagyon fontos, az, hogy az áldozás az nem egyszerűen a utolsó vacsorához kapcsol, nem csak a keresztáldozatnak az erejében részesít, nem csak a föltámadás erejében részesít, hanem és nem csak a Szent Lelket adja meg nekünk különös módon még, hanem ez az áldozás, ez a megemlékezik a jövőről. Ugye mi ennyire gazdagok vagyunk a liturgiában, hogy nem csak a múltat megjelenítő megemlékezésre vagyunk képesek a liturgiában, hanem képesek vagyunk a jövőt már most megünnepelni. Ugye mennyi egyszerűen eukarisztikus kongresszus, és most megünnepelnénk, és akkor jövő meg lenne, de most ezt csináljuk egyébként. De hogy azt mondja, hogy hát mit mond a pap? Azt mondja, hogy íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, ugye keresztelő Szent Jánosnak a szavaival, és utána pedig átvált a Jelenések könyve 19.9-re, és azt mondja, hogy boldogok, akik hivatalosak vagytok a bárány mennyegzői lakomájára. Beati quiat agnit signam vocati sunt. Ugye nem azt mondja, hogy boldogok vagytok, akiket meghív az asztalához Jézus, az Isten báránya. Ez a magyar fordításnak a reméljük, hogy bocsánatos bűne. Megosztanak a vélemények, de hogy Mert hogy itt a Szentírásnak egy konkrét mondata szerepel a latinban, és ezt a konkrét mondatot így módon elfejteni, ezért ezt problematikusnak tartom, de legalább most mi értsük, akik itt vagyunk, hogy ez nem az utolsó vacsora asztalához, és nem is az áldozásnak a földi részéhez való meghívás, mert az csengő is elég, azt jön mindenki, hanem ez pontosan azt hangsúlyozza, hogy itt a mennyei lakomának, mármint hogy annak a végidőbeli lakomának, amit majd a bárány, az atya terét nekünk is a bárány fogja megnyitni ezt, mert az ő mennyegzői lakomája, ez erre vagyunk most meghívva, és amikor kijövünk, ez az egyesülés, ez az egység, ami létrejön, ez nem csak a múlttal, nem csak a jelenlegi egyháznak a kiterjedtségével tesz bennünket egyé, hanem egyé tesz bennünket azzal a mennyei lakomával, amire hivatalosak vagyunk. És kitágítja végtelenre a perspektívánkat is. Nem csak addig áldozom, amíg meg nem halok, hanem már most annak a lakomának vagyok a részese, ahol van, majd meg fogok érkezni. És azért ez egy nagyon jó perspektíva, és nem érdemes ezt lekorlátozni arra a konkrét áldozásra, ami nyilvánvalóan megtörténik. Megint ajánlom lelki olvasmánynak a IEC 2020-ig is a II. János pápának az Ecclesiae de Eucharistiát, mert nagyon könnyű, rövid és nagyon lényegre tapintva beszéli végig a mindent. Tehát plébeiai lelki napra mindenre ajánlom vezérfonalként, ha már kifogytunk a tékozló fiúból. Magáról az áldoztatásra is azért még mondjunk 8 percet. 16. Benedek pápa, ugye míg utána a II. János pápa majdnem az Eucharistiával búcsúzik, Ecclesiae de Eucharistia, Benedek pápa második enciklikája, Sacramentum Caritatis, amikor a szeretet szentség az Eucharistiával nyit be nekünk szinte, és nagyon sok szép dolgot mondott is, ugye egyel bonyolultabb kicsit, de még őt is nagyon ajánlom. Ugye beszél magáról az áldoztatásról, ami a mai témánk is. Azt mondja, hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ez az áldoztatás, ez nagyon egyszerű dolog. Tényleg nyújtom az Eukarisztiát, másik kinyitja a száját, vagy nyújtja a kezét, és ottan oda kerül. Ez egy nagyon egyszerű dolog. A Szent Atya sem azt mondja, hogy nem a hókusz-fókusz, nem kell háttal áldoztatni, meg háromszor körbejárni az áldozót, vagy bármi. Ez egy direkt egyszerű dolog. Jézus így akarja adni. Azt mondja, de hogy a szentségben jelenlévő Úr Jézussal való személyes találkozás lesz ez a nagyon egyszerű dolog. És hogy ezért nagyon fontos ez, ami ott történik. Mert egy személyes találkozás jön ki, mondjuk azt egy intim találkozás, hát kinyúl a fogunkba fogorvos még, ugye? Annak nem örülünk annyira, jól meg is válogatjuk. Tehát, hogy valaki valami oda kerül a szájunkba, amit nem mi veszünk oda, egy nagyon intim pillanat, de nagyon fontos, hogy a találkozás nem az áldoztató és az áldozó között jön létre, a lényegi találkozás, hanem őt egy fizikai segítő ebben, és azért mondom, hogy ne hagyja a nyomot az áldozóban, hanem szentség jelenlévő Úr Jézusával személyes találkozás értékének kell megfelelni, ezt kell szolgálni az áldozásnak. Az rendkívüli áldoztatók, akiknek a kérdését végezzük, hát ilyesmiket tanulunk, ugye az egyik feladatok, hogy másokat áldoztassanak, a másik pedig, hogy elvigyék a betegek az Eukarisztiát. Csak egy szó a Eukarisztikus Kongresszus kapcsán is. Biztos nagyon sokan lesznek nagyon nagy rendezvényeken. Igazából ez csak egy ilyen tömegélményt ad. Ami sokkal fontosabb lenne, és önnek az áldoztatóknak a lelkére kötöm plébánosoknak is szeretném, hogy igazából a betegeknek a rendszeres áldoztatása sokkal fontosabb, mint a misén, hogy 8 percről 4 percre lefaragjuk az áldoztatásnak a szintidejét, hiszen az exkommunikáció a legnagyobb büntetés, az, aki nem tud elmenni, mert a lába beteg, az ne szakadjon ki az eukarisztikus közösségből. Ezért legyen sok áldozatunk egy plébánián, hogy hetente megáldoztassák a betegeket, ha hiszünk abban, hogy az oltári szentség az a betegeknek a gyógyszere és a lelkeknek az orvossága. Tehát már 73-ban az Immense Caritatis a betegek áldozatását az egyik fontos szempontok, amiért megengedi, hogy világiakat bevonjunk ebbe, mint rendkívüli kiszolgáltatókat. Legyenek megfelelő felkészítettek, ezen igyekszünk a most már 11. éve a Főegyházmegyében ezen a képzésen. Kitűnjön a keresztény életével, erről a plébánosok igazolják ezt a ajánlásukkal, és a különleges figyelmükre az oltári szentség iránt. Mik az esetek? Nincs jelen pap, ez ugye a pap nélküli áldoztatások, esetleg igeliturgiák, vagy akadályoztatva vannak. vagy nagyon meghosszabbítani a misét, hát erről rendszeresen különböző gondolatok vannak, hogy mit jelent a nagyon meghosszabbítja, hogy 3 perc hosszú-e vagy nem. Ez az atyáknak a leterheltsége idegállapotára vonatkozik általában. Azt mondja már az imezőkaritátus, hogy kapjanak egy mandátumot, egy felhatalmazást erre. Erre elkészült egy fordítás, püspöki konferencia jóvá is hagyta, nem minden egyháza megyébe vezették még be, mert talán, hogy még Rómában még nem mondták, hogy jó ez a mondat, azért én megosztom önökkel, ez mindenképpen jó mondat, mert ez latinul van. És így hangzik magyarul, áldjon meg téged az Úr, amikor most Krisztus testét nyújtott testvéreidnek. Picit sok benne az esde, így sikerült magyarul. Mit jelent ez? Pont ahogy beszéltünk arra, hogy az egyház és a pap vagy az áldozatónak az egysége fontos, ahogy a diakónus vagy a püspöki misén a püspök a papot is megbízza az evangélium olvasásával, nem ott adja neki a jogi felhatalmazást, hiszen föl van szentelve, a szentelésre fogva hirdetheti az evangéliumot, de pont az egységben, az egyháznak a látható egysége ott a püspök vagy a főcelebráns, aki megbízza az evangéliumot olvasót, itt ugyanúgy egy ilyen szintű kis áldással adja át neki utána a kelyhet, jelezve azt, hogy egy eukarisztia van, nem több, ha több áldozható is van. Végezetül a nagyszámú résztvevő is egy-két dologgal kapcsolatban. Tudjuk mindjárt, csak fölelevenítem, hogy 2004-ben született az utolsó nagy rendelkezés, 2002-ben még a misekönyvet átalakították, és ez megjelent külön a római misekönyv általános rendelkezései. Tehát ha bárki liturgiával foglalkozik, minisztráns vezető, áldozható, nagyisten pap, akkor olvassa el, mert ott egész pontosan le van írva, hogy hogyan kell misézni, mit kell tenni az alkoholista, hogyan kell áldoztatni. Sokszor szoktam meglepetést okozni alaszkai papoknak, alaszkai utazásaim során, hogy mondok valami, hogy hol van ez leírva, mondom, hát itt a misekönyvben. A másik, 2004-ben pedig megszületett ez a kitűnő bestseller, Redemptionis Sacramentum, arra az instrukció, némely elvetendő és megtartandó szokásokról az eukarisztia kapcsán, Szent Mise kapcsán. Nagyon ajánlom mindenkinek. Itt egész pontosan összeszedték mindazokat a problematikákat, amik előkerültek a világegyházban, és egyes megoldásokra azt mondják, itt mondják először, hogy ez jó dolog. Például, hogy valaki az egész kánon alatt térdelni, akkor azt mondja, hogy ez jó dolog, csak döntsék el, akkor mindenki térdeljen, vagy minden minisztráns térdeljen, de hogy ez jó dolog, nem számít egyénieskedésnek. Más dolgokra azt mondja, hogy hát ez lehet, hogy jó ötlet volt akkor, de nem jó, és nincs egység az egyházzal. Egy-két dolgot itt egyrészt a nagy tömeg számára. Ugye a lényeg, hogy ez valósuljon meg, a méltósága, de konkrétan a nagy tömegben való áldoztatása nem azt a részt emelik, hogy legyen elég ember, meg ostya, meg cibórium, meg ne fújja le szél. Ami nagyon fontos, hogy ne legyenek méltatlan áldozások. Ezt mondja 84-es pont. Óvatkodni kell attól, hogy a tudatlanságból szent áldozáshoz járuljanak nem katolikusok, nem keresztények, és hogy a lelkipásztor feladat, hogy megfelelő időben erre figyelmeztessen. Mindig elmondom a munkatársaknak, de ez a papoknak is jó, hogyha elmondom, hogy ez a pap feladata alapvetően, hogy a méltatlan áldozásokat elkerülje, bármilyen olyan veszélyes helyzetben, legyen ez nászmise vagy gyászmise, két legveszélyesebb, az Isten báránya után, amikor még a papnak van szava és a kántor nem nyom bele, akkor mondja el, hogy most szent áldozás következik, azokat a katolikusokat várjuk a szent áldozáshoz, akik minden vasárnap szoktak áldozni, vagy erre az alkalomra most külön meggyóntak. Én legalábbis ezt szoktam, hogy biztos van másnak is más üzemképes, mert ez a minden vasárnap szoktam áldozni, ezt rögtön hallom, ez nem én vagyok. Nyilván a minden másik vasárnap áldozók eldöntik, hogy ők ide tartoznak-e, de hogy tegyük világossá, és nagyon fontos a nagy létszámnál, hogy világossá, hogy itt most nem mindenki, hanem azokat várjuk, akik eleve is ide valók. Tehát, hogy ez itt egy fontos dolog. Sajnos jártam úgy, ilyen nagy kiküldtek még, menjek, és akkor a tömeget hátulról kezdtük áldoztatni, egy bizonyos... már nem emlékszem hol, és akkor ott minden érdeklődő, és mondja, alapvetően stratégiai hiba volt, hát hátul a legkevésbé érdeklődők állnak, és szervezzük meg azt, hogy tudjanak cserélődni az emberek, de akarjon az ember odajönni, és áldozni akarni, mintsem, hogy mindenkit, aki hátul ott van, akkor megáldoztatom, és akkor az áldozatónak a konfliktus tűrésére lesz hagyva, hogy most akkor belemegye abba, hogy igazából az érdeklődő most alanyi jogon kaphat-e eukarisztiát, vagy pedig valami más módon. Igen. A kézbe és a szájba áldás általában is azt mondja itt a rendelmező szakramentum, hogy nagyon fontos dolog, hogy az eukarisztiának az elutasítása, az egy súlyos dolog. Tehát például, ha joga van, és Magyarországon joga van talán 87 óta az áldozóknak kézbe vagy nyelvre áldozni, ez alapján nem lehet eltiltani semmilyen Mária jelenésre hivatkozva sem az áldozóknak, hogy valaki kézbe áldozzék. Sőt, azt mondja itt kifejezetten nevesít is, hogy ha valakinek pedig az a lelkisége, hogy ő térdelve szeretne áldozni. Jól lehet, a püspöki konferencia az állva áldozás mellett tette el a voksát talán 67-ben vagy 68-ban. Annak ellenére azt is meg kell áldoztatni, mert ezek ilyen stiláris dolgok, amiket szeretnénk. Megengedetten belül vannak, tehát hogy nem lehet az áldoztatónak az ő egyéni speciális lelkiségét fegyelmi módon rányomni. Azonban, hogyha a meggyalázás veszélye fönforog, például olyan sokan vannak, Mátoravé Szentkúton találkoztam ezzel, hogy rengeteg sok ember, de akkor kihirdették, hogy most azért, mert sokan vagyunk, mert fúj a szél, mert nem mindenkit ismerünk, ezért most nyelvre fogunk csak áldozni. Ez nem jogtalanság, hanem sőt beszél is arról, hogy figyeljünk erre. Nem szabad kézről kézre adni, stb. Ezt is mind elmondja. Azt gondolom, hogy itt az eukarisztikus kongresszus előtt sokan lesznek, akik áldozhatni fognak. Nem csak logisztikai kérdés, hanem fontos része a felkészülésnek. Egyház mindig figyelmeztet bennünket erről, legyen felolvasói szolgálatról, liturgikus és más szolgálatról. Ne csak a hogyanját, hanem a miértjét is mondjuk el, hogy lelkesítsük, hogy tüzesítsük fel a szíveiket azoknak, akik az Urat fogják szolgálni ebben a fizikai módon, hogy jól tudják szolgálni, nem csak tényleg a kéztartásukban, vagy a szélvigyázásukban, hanem a lényegre való figyelésükben. A szent áldozás, az eukarisztikus imádságban, ez ilyen vizsgakérdés, hogy két epiklézis van, az elsőt néhányan tudják, a másikat még kevesebben. Ugye a kenyérre és a borra azt tudjuk, de másodszorra az áldozókra hívja le a szent lelket a pap. A hármas kánonban például így, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Hát ezt kéri az egyház a Szentlélektől minden egyes szentmisében, legyünk mi is ebben együttműködők, hogy valóban az egy kenyér az egy test és egy lélek ki tegyen bennünket Krisztusban, az egyházban. Köszönöm a figyelmet.